Nagy kiváltság a számomra, hogy ilyen csapattal szolgálhatok együtt, amikor elmegyünk különböző gyülekezetekbe. Élmény újból és újból hallani az énekeket, vagy látni a pantomint. Azt beszéltük a Józsival, hogy 11-ig miénk a program, de nézem, nincs ott az óra, mert hogy festés volt a gyülekezetben, úgyhogy elnézést. Hogyha mindenki már itt fogja nézni az óráját, akkor tudom, hogy végeznem kell. Hogy miért erről a témáról fogok egy pár percben beszélni, megmondom őszintén, emberileg nem tudom, de egyfolytában Isten, mintha ezt is, újból és újból ezt az igazakaszt hozta volna vissza. Amikor azon gondolkodtam és imádkoztam, hogy mi az, amit elmondjak, akkor újból és újból ez jött vissza. Úgyhogy remélem valakinek különlegesen bátorítás lesz, és Isten tudta, hogy miért erről kell beszélnem. Kik vagyunk? Vagy milyenek vagyunk? Vagy hogy hogyan reagálunk dolgokra, milyen a jellemünk, szerintem nagyon meghatározza ebben a dologban az, hogy kikkel vagyunk kapcsolatban, és milyen kapcsolatban vagyunk másokkal. Az, hogy hogyan állunk hozzá dolgokhoz, vagy amikor nehéz idők jönnek, szerintem az a tapasztalatom, ezt látom, hogy nagyon meghatározza ebben a dologban az, hogy az Istennel való kapcsolatunk milyen. Amikor a mindennapokban jönnek a nehézségek, vagy különböző próbákban vagyunk, vagy egyszerűen minden nap valamilyen hatások érnek, hogy milyenek a reakcióink, szerintem nagyon meghatározó az, hogy éppen akkor milyen a kapcsolatunk Istennel. Gondolkodjunk el ezen egy pillanatra, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel most. Milyen a mai napon, vagy az elmúlt héten, milyen volt a kapcsolatunk Istennel. Van valami kapcsolatunk egyáltalán vele? Vagy nem is neveznénk kapcsolatnak? Nekem nagyon sokat jelentett bátorításként egyszer az, amikor beszélgettem egy barátommal, és azt mondta, hogy ami nekem sokat segít Istennel kapcsolatban, a csendességemben, az az, hogy úgy nézem ezt, hogy ez egy kapcsolat. És ezt a kapcsolatot ápolnom kell. A Zsoltárokban nagyon sokszor arról olvashatunk, akár Dávid, akár Ászáf, bárki is szerzője ennek a Zsoltárnak, hogy kijönti a szívét Isten előtt. Egyszerűen teljesen megláthatjuk azt, hogy az embernek mi van a szívében, hogyan érzi magát éppen akkor. Örül, dicsőíti Istent, vagy nehézségeken keresztül megy. És talán úgy olvashatjuk ezeket a Zsoltárokat, mintha tükörben néznénk. Sokszor felismerhetjük azt, hogy jé, mintha rólam beszélne. Mint hogyha azt mondaná, hogy mi van az én szívemben. Nem tudom olyan szépen elmondani, de mint hogyha rólam beszélne. Sok érzelmet, nehézséget, csüggedést, sóhajt, kérdést látunk ezekben a Zsoltárokban, ami bennünk is gyakran felmerül. Miért engedi meg ezt Isten? Miért van az, hogy azoknak sokkal jobban megy, mint nekünk? Mikor mehetek már? Mikor lehetek közelebb Istenhez? Mikor mehetek hozzá? A 42. Zsoltár, amiről az előbb egy kicsit énekeltünk is, erről szól. Szeretném elolvasni ezt a Zsoltárt, és erről egy-két gondolatot megosztani a testvérekkel. Tehát a 42. Zsoltár így szól. A karmesternek, Kóra fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyebb lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással, és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény, örvénynek kiáltozó a tagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszállamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötöl az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? miért csüggeszel lelkem, miért háborogsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Két részre oszhatnánk ezt a Zsoltárt, az első 6 vers, aztán a második 6 vers. Az első 6 versben azt látjuk, hogy a Zsoltáros arról ír, hogy szeretne Istenhez közelebb menni, mert kúnyolják az emberek, mert támadják, de meg van győződve arról, hogy a 6. versben kiemeli, hogy lesz ez még máshogy is. Lesznek még olyan idők az életemben, amikor hálát adhatok Istennek. Ha az érzelmeket nézzük meg ebben a Zsoltárban, és így közelítettem meg, azt látjuk először, hogy vágy. Vágya van a Zsoltárosnak arra, hogy Istennel közeli kapcsolatban legyen. Vágyódik Isten után, azt mondja, mint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. Miért megy a szarvas a folyóvízhez? Mit akar a folyóvíztől a szarvas? Belegondolunk semmi mást, mint inni, felüdülni. A szarvas nem iszik fantát, nem iszik jégbe hűtött Coca-Colát, mert nem tudja, hogy az az igazi. Ugye? De oda megy a folyóvízhez, és azt mondja, hogy felüdülök. Ez a vágya van a Zsoltárosnak is, hogy oda menjen Istenhez, és felüdüljön Isten igéje által, az Istennel való kapcsolat által. Azon gondolkoztam, hogy mennyire van bennem a vágy Isten után. És megmondom őszintén, nem mindig van bennem a vágy. Nem mindig vágyakozom úgy Isten igéje után úgy, mint a szarvas, hanem néha úgy vagyok, hogy kötelező Bibliát olvasni, semmi kedvem elmenni gyülekezetbe, fáradt vagyok. Szerintem nem vagyok egyedül ezzel. Mert emberek vagyunk. És nem mindig van kedvünk ehhez. De nagyon sokszor az van bennünk, hogy Istenhez szeretnénk menni, hogy vele egy szoros közösségben legyünk. Van, amikor csak tennivalónak látjuk az Istennel való kapcsolatot, meg kötelességnek, van, amikor pedig felüdülésnek. Adja Isten, hogy mindig felüdülés legyen. Egyszer egy jegyesek voltunk Tündivel, és egy klubban szolgáltunk, és volt egy fiú, aki megtért, és adtunk neki egy Bibliát. És aztán Tündi mondta, hogy írjuk bele ezt a gondolatot, amit aztán én is beleírtam a Bibliámnak az elejébe. Így hangzik. Vagy ez a könyv fog távol tartani a bűntől, vagy pedig a bűn fog távol tartani ettől a könyvtől. És ha belegondolunk az Istennel való kapcsolatunkba, akkor ez van. Amikor jó a kapcsolatunk Istennel, amikor olvassuk az igét, akkor távol tart a bűntől. De amikor elhanyagoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, amikor nincs meg bennünk a vágy, vagy ha van is elcsillapítjuk, és elnyomjuk valami mással, akkor egy idő után távol tart ettől a könyvtől. Milyen a kapcsolatunk Istennel ma? Hogy vagyunk itt? Gondolkozzunk el ezen egy picit. A 4. versben, hogyha tovább olvasunk, arról olvasunk, hogy a Zsoltáros azt mondja, hogy mennyire nehéz neki, mert megalázzák, mert csúfolják, mert kigúnyolják, és talán felteszik a kérdést neki, milyen Istenben hiszel te? Hol van az az Istened? Azért van ilyen sok nyomorúság az életedben. Előfordul velünk is, hogy szenvedünk, és megaláznak bennünket, csúfolnak bennünket, mert nem azt tesszük, amit ők tesztek. Nem megyünk velük azon az úton, és elkezdenek csúfolni bennünket. Mondjuk el Istennek, menjünk oda Istenhez, és legyen bátorítás a számunkra, hogy felüdülhetünk nála. Aztán a 5. versben azt látjuk, hogy ez a Zsoltáros visszaemlékezik. Visszajönnek a régi szép emlékek neki, hogy milyen jó volt Istennel lenni. Milyen jó volt közösségben lenni más hívő tesókkal. Együtt énekeltünk a gyülekezetben, vagy éppen az ifi órán, vagy konferencián, vagy gyülekezeti táborban. Milyen jó volt együtt lenni hívő közösségben is Isten magasztalni. És el van csüggedve, hogy hát most ez nem lehet, mert távol van attól a helytől, ahol hívők vannak, távol van attól, ahol testvérek vannak. És aztán azzal bátorítja saját magát a 6. versben, hogy miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Saját magának mondja, hogy ne csüggedj, ne nyugtalankodj, ne háborogj, ne legyél kiakadva, ne aggódjál. Lesznek még olyan idők az életben, amikor sokkal jobb lesz. Mindannyiunkkal előfordulnak ezek az időszakok, hogy hullámvölgyek, hullámhegyek, van, amikor nagyon jó együtt lenni másokkal, van, amikor olyan körülmények jönnek, hogy csak nagyon távol érezzük magunkat Istentől. De hogyha belenézünk Isten ígéreteibe, akkor tudhatjuk, hogy nem kell távol lennünk tőle. És hogyha megnézzük ezt a második szakaszt, azt írja a Zsoltár, hogy még rosszabbra fordulnak a körülményei, és még inkább Istenhez kiált, hogy Istenem segíts, mert annyira rossz. De azzal fejezi be a Zsoltárt, hogy ne csüggedj, mert lesznek még jobb idők. Azt mondja a 7. versben, megint egy ilyen felkiáltás, egy érzelem, hogy kitör belőle, hogy elcsüggettem Istenem. Olyan, mint hogy egyre távolabb lennék tőled, egyre nehezebb ezt csinálni. Azt mondja, te rád gondolok a Jordán földjéről, a Hermonról, a Micár hegyéről. Az Ószövetségben Isten imádata az Jeruzsálemben volt. Azt mondja, hogy később a következő Zsoltárban, ami igazából oda passzol ehhez a Zsoltárhoz, hogy szeretnék elmenni a Sion hegyére, Jeruzsálembe, hogy téged imádjalak. Nem voltak abban a kiváltságos helyzetben ezek a testvéreink, ha mondhatom így, az Ószövetségben, hogy megfogták a Bibliájukat és olvasták. Nem voltak olyan kiváltságos helyzetben, hogy 10 perc alatt eljutottak a gyülekezetbe. Nem lakott bennük a Szentlélek. És küszködik ez a Zsoltáros, hogy olyan messze vagyok Istentől. De milyen kiváltságos a mi helyzetünk, nem? Megfoghatjuk bármikor a Bibliánkat, elmehetünk, imádkozhatunk valakikkel, együtt testvérekkel lehetünk. Talán, ha magamból indulok ki, hogy még a misszióban lehetek, ahol azt gondoljuk, hogy ott mindig milyen könnyű, és mégis vannak olyan napok, amikor egyszerűen nem foglalkozok Istennel, vagy túl nehéznek látom a körülményeket. Hova fordulunk segítségért, amikor nehéz? Hová fordulunk akkor, amikor szükségünk van bátorításra? Fölhívunk valakit mobilon, hogy elpanaszoljuk neki a problémánkat? Vagy csak valaki barátunkkal mind megosztjuk? Több évvel ezelőtt hallottam, amikor Elizabeth Elliot azt mondta, aki tudta, hogy milyen a nehézségeken átmenni, hiszen nagyon sok nehézség volt az életében, azt mondta, hogy sokkal többet ér egyetlen óra Istennel, mint 24 óra a barátainkkal, amikor a problémáinkra keresünk megoldást. És mégis mi emberek milyen sokszor azt tesszük, nem? Elmondjuk a barátunknak, barátnőnknek, a szüleinknek, vagy a házastársunknak, hogy mennyire nehéz, ahelyett odafordulnánk Istenhez, és azt mondanánk, hogy Istenem segíts, mert elcsüggettem. És azt látjuk később, a 8-tól 11. versekig, ahogy leírja, hogy mennyire nehéz, mintha a csontjait tördelnék. Egyszerűen kérdezi Isten, miért kell ilyen gyászban járnom? Miért kell ennyit szenvednem, Istenem? És aztán megint eszébe jut az a gondolat, hogy bátorítsa magát, hogy nem lesz mindig így. Lesznek sokkal jobb idők. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bíznál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ne csüggedjünk el. Ne engedjük azt, hogy a körülmények azok eltávolítsanak Istentől. Ne engedjük, hogy a hullámok átcsapjanak a fejünk fölött, és azt mondjuk, hogy nincs Isten, hanem bízzunk Istenben. Bármilyen hatalmas hullámok jönnek, bármilyen nehézségek jönnek, ápoljuk azt a szoros kapcsolatot Istennel. Hosszú barátom és testvérem így szokott imádkozni néha, hogy apa. És először olyan furcsa volt, amikor együtt imádkoztunk. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy apa, hanem apukám, vagy bármilyen furcsa volt, mondom, Istennek ezt mondani? Aztán rádöbbentett arra, hogy igen, apa és fia kapcsolatunk lehet Istennel. És nekem, hogy most már van két fiam, kicsit jobban megértem ezt. Hogy ő, mint szerető atyánk, a legjobbat akarja nekünk. És nem azt akarja, hogy elcsüggedjünk, nem azt akarja, hogy nehézségeink legyenek, hanem azt akarja, hogy vele járjunk, egy szoros kapcsolatunk legyen vele. És megújítsuk nap, mint nap ezt a kapcsolatot vele. Hogy megfogjuk a Bibliát, és ne várjuk arra, hogy eljussunk a gyülekezetbe, hogy eljussunk Jeruzsálembe, a templomba, hanem ápoljuk a kapcsolatot vele nap, mint nap. Hogy én mit tanultam ebből a Zsoltárból? Azt, hogy amikor problémáim vannak, akkor nem kell azt gondolnom, hogy egyedül vagyok ezekkel a problémákkal. És hogy tudom, hogy mindig lesznek támadások, meg nehézségek, de Istenhez mindig hozzafordulhatok. Mert ő az, aki megoldást, vigaszt, bátorítást nyújt a számomra. És emlékezzünk, lesz ez még sokkal jobb. Minden alkalommal, amikor nehézségeink vannak, úgy gondoljuk, hogy sötét minden. Hogyha visszanézzük az életünkbe, hányszor volt az, hogy nehéz volt, és utána sokkal jobb volt. Hát remélem, hogy ez bátorítás volt. Azt annak szerettem volna, hogy Isten bátorítson bennünket. És hogyha szeretnénk tovább olvasni, igazából a 43. Zsoltár ennek a folytatása. És megint arról beszél, hogy a végén, hogy ne csüggedjünk el, hanem bízzunk Istenben. Van egy kedvenc énekem, ezen a papíron elhoztuk. A Biatorbágyi Testvér Gyülekezetben nőttem fel, és sokat énekeltük ott, és héten eszembe jutott, és úgy dúdolgattam magamba. Nem tudom, hányan ismerjük, biztos, hogy nem egyedül vagyok, aki ismerem. De ha nem ismernénk, most itt a lehetőség, hogy megtanuljuk vissza segítségével. Figyeljünk nagyon oda arra a szövegre, hogy mennyire jó követni az ő szavát, és vele közösségben élni. Köszönöm szépen, hogy elmondhatom, és lehetünk.
Mielőtt folytatnánk a úrvacsorával az alkalmunkat, hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk, adjunk választ Istennek a szavára, amit hallottunk ma délelőtt. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te kapcsolatra vágysz velünk, és te ezért mindent megtettél, mi pedig sokszor, sokféleképpen az ellenkezőjét. Köszönjük, Urunk, hogy van reménységünk, van lehetőségünk újra kezdeni, és köszönjük azt a legnagyobb ajándékot, amire szeretnénk most emlékezni, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak a halálára, aki által új életünk lehetett, és veled a kapcsolatunk helyreállt. Kérünk, édesatyánk, hogy amikor éljük a mindennapjainkat, hadd legyen ez a kapcsolat számunkra nagyon fontos, mert számodra az, és ezt bizonyítottad a Biblián keresztül végig, és köszönjük azt a lehetőséget, hogy veled újból és újból jó kapcsolatban lehetünk. Kérünk, édesatyánk, hogy ebben bátoríts bennünket. Amen. Az úrvacsorára készülve olvassuk el a 1 Korintus 11, 23-tól a 26. terjedő rész, és utána majd egy következő felolvasás van a második rész, de most először csak ezt az első részt olvasnám föl. Pál apostol mondja a korintusi beli gyülekezetnek, és azóta mindnyájunknak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, tette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer etitek-e kenyeret, és isztátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hát először szeretnék arról pár szót ejteni, hogy végül is mi is az, amit mi ilyenkor vasárnap délelőtt gyakorlunk. Mi ez az úrvacsora? Én magam is délelőtt az alkalom elején úgy jelentettem be, hogy úrvacsora lesz, de úgy gondolom, hogy amikor az Úr Jézus ezt az úrvacsorát a tanítványaival elfogyasztotta, valóban egy vacsora volt, de az újszövetségi gyülekezetben már ez nem volt olyan nyilvánvaló, az apostolok cselekedeteiben több helyen azt olvassuk, hogy a testvérek megtörték a kenyeret. Tehát ez egy, igazából egy kenyérnek a megtörése, egy emlékvacsora, de mindegy, hogy minek nevezzük, ugyanarra gondolunk, akkor azt hiszem, hogy a lényeg az, hogy ez az ószövetségi páska paralelje az újszövetségi ember számára. Megemlékezés arról, ahogy mi megszabadultunk, ahogy Egyiptomból megszabadult Izrael, és megszabadult az öldöklő angyal elől, a vér által, úgy van nekünk szabadságunk és új életünk Úr Jézus Krisztusban. Tehát mi ugyanerre emlékezünk. Azt olvassuk itt az igében is, hogy maga az Úr Jézus többször említi ezt a kifejezést, hogy az én emlékezetemre. És érdekes, hogy mi emberek mennyire kötődünk bizonyos dolgokhoz, például a születésnapunkhoz, a névnapunkhoz, de az Úr Jézus az ő életével kapcsolatban egyetlen egy dolgot kért a tanítványaitól, hogy az ő halálára emlékezzenek meg. És ez igazából azért is érdekes, mert ez nem a szomorúságnak a napja, hogy azért emlékezzünk az ő haláláról csupán, hogy elszörnyűködjünk, hogy ő milyen nagy szenvedésen ment át, ami tényleg így van. De azt olvassuk a Akcsel 2.46-ban, hogy amikor a testvérek megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Tehát ez, ami számunkra igazából a hálaadásnak a pohara, a hálaadásnak a kenyere, amit megtörünk itt közöttünk. Aztán arról azt is el lehetne mondani, hogy igazából mi pár dolgot teszünk, amikor ezt tesszük. Megemlékezünk az Úr Jézusról, hálát adunk, illetve az ő halálát hirdetjük, amíg eljön. Úgy gondolom, jó ezt újra és újra látnunk, illetve még azt is, hogy ezt az Úr Jézus a közösségnek adta. Az igét lehet olvasni egyedül, imádkozni lehet egyedül, de kenyeret megtörni, azt közösségben lehet. És ezt is jó látnunk, hogy ez a gyülekezetnek a kiváltsága. És most olvassuk el, amikor látjuk azt, hogy milyen fontos és nagy dolog, ami számunkra a kenyérnek a megtörése, vagy az úrvacsora, akkor látjuk a második rész, amit Pál apostol mondott, amit úgy nevezhetnénk, hogy a felszólítás, vagy megfontolás része, az pedig a 27. verstől a 32. versig. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elneveztünk. Magyarul úgy látom, azt írja az Isten igéje, Pál apostolon keresztül, hogy önvizsgálat nélkül ne vegyünk részt az úrvacsorában. Ez az első gondolat. A másik gondolat az, hogy mikor vagyunk méltók, nyilván nem akkor, amikor büntelenek vagyunk, hanem akkor vagyunk méltók, hogyha felismerve a mi bűneinket, ezt megvalljuk Isten színe előtt, és azok színe előtt, akik ellen vétkeztünk. És akkor itt fölmerülhet a kérdés, ugye, hogy ki vehet részt. Ez nem a helyi gyülekezetnek a sajátsága, hanem mindenkinek a lehetősége, akik Jézus Krisztusban új életet nyertek, és rendezték az életüket. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy amit után az apostol ír, hogy amikor megvalljuk a bűneinket, megvalljuk, akkor azt mondja az ige, hogy úgy egyék. Tehát amikor megvallotta, akkor, hogy így mondjam, szabaddá vált az út arra, hogy részt vehessünk az úrvacsorába a kenyér megtörésében. Még egy gondolat van bennem, amit még Salamon mondotta az Ószövetségben, hogy nagyon nagy dolog és kiváltság az, hogy mi megvallhatjuk a bűneinket, de annak valamilyen következménye is kell, hogy legyen az életünkben. Azt mondja Salamon, boldog az az ember, aki megvallja az ő bűnét és elhagyja. Úgy gondolom, hogy a szándék nyilatkozat itt ma délelőtt ott lehet a mi szívünkben Isten előtt, ha rájövünk olyan bűnre, amit csak most jut eszünkbe, de attól való szabadulásért is meg kell tennünk a mi részünkről mindent, amit lehet. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, amit én is csak Izraelben tapasztaltam meg, pedig a Bibliából tudhattam, hogy a szombat, a szabbat, a pénteken naplemente pillanatába kezdődik. Nagyon jó dolog szerintem, ha kenyértörésre, úrvacsorára jövünk, akkor már otthon előző nap, hogy így mondjam, rendezzük az életünket. Az se baj, ha itt rendezzük, de úgy gondolom, hogy szabad erre is készülnünk, mint egy megszentelve azt a kapcsolatot, amiről Gábortól hallottunk, az Úrral való kapcsolatunkat. Mert úgy gondolom, amikor azt írja az ige, hogy vétkezünk az Úr és teste és vére ellen, akkor itt nem csak Istenre vonatkozik ez a dolog, hanem az egész gyülekezetre. És most azt kérem a testvérektől, hogy csendben mindenki a helyén imádkozzon, és gondolja végig ennek a mai délelőttnek a lehetőségét, hogy mehet az Úrhoz, hogy emlékezhetünk az Úr Jézus Krisztusról, és lehetőleg tiszta szívvel abban az értelemben, hogy megbánva mindazt a bűnt, ami terheli esetleg az életünket. Kérek mindenkit, hogy csendben imádkozzon, és a végén én befejezem egy imádsággal. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ma délelőtt hirdethetjük a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a halálát. Szeretnénk ezt méltó módon tenni. Hadd dicsérjünk és magasztaljunk azért a tervért, ahogy te kiszabadítottál bennünket a bűn fogságából, és örök élettel ajándékoztál meg. Hadd kérjünk, hogy hadd legyen ez a szívünkbe újra és újra pontos, és hadd tudjunk rá úgy emlékezni, mint az életünknek a legfontosabb tényére. És hadd éljünk úgy, mint akiknek életbevágóan fontos ez a kérdés, ez a tény és a veled való kapcsolat. Kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg a megemlékezésünket, és te áld meg a életünket is a következő héten, ebből a szempontból is, hogy veled kapcsolatban legyünk, és te hozzád méltóan tudjunk élni. Az Úr Jézus Krisztus nevébe kérjük ezt. Amen.